Kedves gyerekek, először hozzátok szeretnék szólni. A Biblia utolsó könyvében, Jelenések könyvében van egy szomorú felsorolás, hogy kik azok, akik nem mehetnek be Isten országába, akik kimaradnak onnét. És ott említi azt, hogy mindaz, aki szereti és szólja a hazugságot. Úgy szeretném, ha nagyon megjegyeznétek, hogy aki szereti és szólja a hazugságot, az Isten országába nem léphet be. Én nem tudom, nem ismerlek benneteket, nem tudom, hogy hogy van az hétköznap, meg hogy van az iskolában, meg barátok között, testvérek között. Lehet, és nagyon remélem is, hogy úgy direkt csúnyán hazudni nem szoktatok. De tudjátok, olyan könnyű egy kis hazugságba belecsúszni. Vagy úgy is szokták mondani, egy kis füllentés, egy kis tódítás. De szeretném, ha nagyon megjegyeznétek, hogy a Jóisten minden hazugságot gyűlöl neki, az visszataszító. És ezért mondja azt, hogy aki szereti és szólja a hazugságot, Isten országába nem juthat. Egy kis történetet elevenítek fel nektek a Bibliából, valószínűleg hallottátok, de itt ezt mindig jó újra megjegyezni. Ugye Elizeus prófétának volt egy szolgája, Géházinak hívták. Ez a Géházi nagyon sok csodálatos dolgot látott a próféta mellett, mint a próféta szolgája. És egyszer az történt, hogy egy szíriai főember jött gyógyulásért. Az is nagyon szép történet a Bibliában, hogy egy 12 éves kislányt elhurcoltak Izraelből a szíriaiak, mikor háborúba álltak, és ez a kislány a szíriai hadsereg vezérnek a házába került, és ott, mikor olyan szánalmat érzett, hogy leprás lett, ez egy szörnyű, gyógyulthatatlan betegség volt a hadsereg vezér, és ő mondogatta, hogy van Izraelben egy olyan proféta, hogy ha azzal találkozik, akkor kétség nélkül meggyógyul. És így elment ez a Námán nevű szíriai főember Elizeus profétához. És hát ő ment gazdag ajándékokkal, gondoltam, hogy nagyon megjutalmazza a profétát, de a proféta azt mondta, hogy ő él az Úr, én semmit el nem fogadok. Hát Isten gyógyított meg téged, én nekem nem tartozol semmivel. És meg volt hatódva ez a szíriai főember, nem csak azért, hogy ő ebből a borzalmas betegségből gyógyulást nyert, hanem azért is, hogy Isten szolgálja, milyen önzetlen, és hogy minden dicsőséget az Istennek ad. Igen ám, de a Géházi, az azt mondta, hát milyen gazdag ember ez a szíriai hadseregvezér, mennyi ajándékkal jött ide, és az én uram nem kért tőle semmit, nem fogadott el semmit. És azt mondta magában, majd én utána eredek, és én majd valamit kérek. Na de hát hogy kérhetett? Ehhez kellett egy nagyot hazudni. Titokban utána ment, és előadott egy ilyen mesét, hogy most jött két tanuló a prófétaiskolák tanulói közül, és hát azt kéri az én uram, hogy ha adnál nekik egy kis öltözőruhát, meg valami kis segítséget. És hát persze a szíriai főember leszállt rögtön a szekeréről, készségesen adott. De hogy magában mit gondolt, hogy milyen furcsa ez a proféta, nem fogadott el semmit, utána jön a szolgája, és mégiscsak kér, nem tudjuk. Csak a Jóisten őrizhette meg, hogy meg ne ütközzön, és meg ne botránkozzon. És akkor a szolgákat is adott, hogy vigyék az adományt. És a szolgákkal együtt ment visszafelé, de mondta a szolgáknak, hogy ne menjenek egész a házig, ott volt egy kis domb, majd ott tegyék le. Nem tudni, hogy a szolgák is mit gondoltak, hogy miért nem mehetnek a próféta házáig ezzel az ajándékkal. De látjátok, most már másodszor bonyolódott valamiben, valamit ott is kitalálhatott valami mesét, hogy miért nem kell a próféta házáig vinni. Na de aztán még tetéződött a dolog, mert amikor oda ment a próféta házához, akkor a próféta megkérdezte tőle, honnét Géházi, honnét jöttél. Ő pedig szemrebben és nélkül válaszolt, nem ment a te szolgád sehová. És akkor Elizeus azt mondta neki, az én uram megmutatta nekem, én látásban láttam, hogy szállt le az ember a szekeréről, és te hogy kértél tőle. És utána egy nagyon szigorú ítélet következett, azt mondta, szálljon a Námán betegsége rád. Látjátok, mennyire gyűlöli Isten a hazugságot és a kapzsiságot. Ugye mind a kettő megvolt ennél a Géházinál, És azért volt különösen súlyos az esete, mert ő ismerte a Jóisten tanítását, ismerte a próféta tökéletesen igazmondó, nemes jellemét, tudta, hogy melyek Istennek a kívánalmai, csodákat látott, és mégis engedett a kapzsiságnak és a hazugságnak. És én szeretném, ha ez a történet is meggyőzne titeket arról, hogy Isten országában nem léphet az, aki szereti és szólja a hazugságot. Azért kis hazugságok se legyenek soha nálatok. Ha valamikor volt, és nem kértetek bocsánatot a Jóistentől, vagy nem kértetek bocsánatot attól, akinek mondtátok, utólag is tegyétek meg. És még csak egy kis füllentés sem, semmi. Aki Krisztus szereti, aki Isten szolgálja akar lenni, az mindig tökéletesen igazat mond. És kívánom, hogy ez így legyen nálatok is. Akkor a helyetekre mehettek. Kedves gyülekezet, a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét Ámos próféta könyvéből olvassuk. Ámos próféta könyve 9. fejezetéből olvasom a 11. és a 12. verset. Tehát Ámos próféta könyvéből, a 9. fejezetből a 11. és a 12. verset idézem. A következőképpen hangzik. Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt, mint volt hajdanán. Hogy örökségképpen bírják az Edom maradékát, és mindam a népeket, akik az én nevemről neveztetnek, ezt mondja az Úr, aki megcselekszi ezt. Kedves gyülekezet, akik Biblia olvasók, azoknak nagyon ismerős ez a kifejezés, hogy ama napon. Ez ama napon, azon a napon mindig Istennek azokat az ígéreteit, vagy kijelentéseit vezeti be, amelyek az úgynevezett végidőről, a Jézus eljövetele előtti időről szólnak. Ugye ebben a proféciában a Dávid sátora, vagy Dávid háza az Isten földi művét, Isten országának a földi képviseletét jelöli, vagy így is mondhatnánk az Isten mindenkori hívő egyházát. Ugye Dávid neve azért lett a hívő népnek a szimbólumává, mert Dávidnak egy mély, őszinte Isten félelme volt. Ugye hiszen ma is, mikor a zsoltárokat olvassuk, megérint bennünket ez a mély, személyes, őszinte hit, amely emberi gyengeségei és bukhása és megtérése ellenére Dávidot mindenkor jellemezte. A Szentírás is azt mondja, hogy Dávid Isten szíve szerinti ember volt, kivéve azt a tragikus dolgot, amit azonban mélységesen megbánt, és Isten megbocsátott néki. És ugye Dávidnak ez a mély és őszinte kegyessége az egész népet átjárta. Ugye gondoljunk arra, hogy a templomban minden szombatnapon és minden ünnepnapon énekelték Dávid zsoltárait. Olyan különös azt is olvasni, hogy 288 volt a zenészek és énekesek száma. Azt mondja, mind tudósok voltak a zenében. Ott voltak, sorolja még az énekmestereket is, ugye Aszáf, Himán, Jedutún, és ezek micsoda felemelő Isten tiszteletet tarthattak. Mi is hogy örülünk a mi kis énekarunknak. De képzeljétek el, egy 288 fő, ugye nem biztos, hogy mindig mind együtt voltak, lehet, hogy különböző rendben énekeltek, de biztos volt olyan alkalom is, amikor együtt, és ezeknek a szájára olyan tiszta zenét, és olyan tiszta szövegű, csodálatos zsoltárokat adott Dávid a maga Szentlélektől ihletett költői munkásságával. És ezért lett Dávid neve az igazi istenfélelem, az igazi hívő egyháznak a szimbólumává. Sámuel második fejezetének a 7. fejezetében olvasható egy ígéret, amit Dávid kapott az ő házára vonatkozóan, de valójában ez sem Dávidnak a szó szerinti leszármazottaira vonatkozik egyszerűen. Ugye, amikor azt ígéri, hogy a Dávid háza örökké való lesz, hanem azt, hogy az a fajta Istenfélelem, amit Dávid személye is képviselt, és az a vallási fellendülés, ami Dávid korában, az egész Júdában, az egész Izraelben volt, az nem fog eltűnni. És hogy az a hit fennmarad egészen Jézus visszajöveteléig. Ha ezeket a dolgokat tudjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez az ígéret Ámos könyvében, még egyszer olvasom, azon a napon felemelem Dávid leomlott sátorát, kijavítom repedezéseit, felemelem omladékait, megépítem azt, mint volt hajdanán, és örökségképpen bírják az Edom maradékát, és mindam a népeket, akik az én nevemről neveztetnek, ezt mondja az Úr, aki megcselekszi ezt. Tehát ez az ígéret nagyon értékes, mert azt mondja az Úr, hogy egy amanapon, az ő eljövetele előtt, ő maga fogja kézbe venni az ő hívő egyházának az ügyét, ugye azt mondja, ő cselekszi meg, hogy kijavítom repedezéseit, felemelem omladékait, felemelem leomlott sátorát, és azt hiszem, hogy ez minket nagyon, nagyon vigasztalóan érint. De figyeljük csak meg, hogy miről beszél, hogy a leomlott sátorát fogja felemelni. A repedezéseiről, meg az omladékairól beszél. És ha most arra gondolunk, hogy a Bibliában milyen kijelentések szólnak arról, hogy a végidején mekkora lelki hanyatlás van, ugye gondoljunk a laodíceai üzenetre, vagy gondoljunk a kétféle szolga példázatára Máté evangélium a 24. fejezetében, vagy akár a 10 szűz példázatára, hogy még akik formailag mind a helyes és igaz hitet vallják, még azok között sincs mindenkinek a lámpásában olaj, akkor megértjük, hogy azt az időt megelőzően, amikor az Úr egy újra feléleszti a dávidi kornak a valódi Isten félelmét, és azt a valódi tiszta hitet, előzőleg leomlott állapotban van a Dávid sátora. Omladékok, repedezésekkel van tele. Úgyhogy ez az ígéret hihetetlenül értékes. De szeretnék még rámutatni arra, hogy akkor, amikor Ámos ezt a proféciát elmondta, akkor ez nagyon érdekesen hathatott. Mert Ámos proféta az időszámításunk előtti 8. században élt, és igaz, hogy akkor már ketté vált az ország, de Júda országába továbbra is a dávidi királyok uralkodtak, és éppen Ámos írja, hogy ő Uzziás király idejében működött, Uzziás király idején pedig Júda nagyon is felemelkedőben volt. Azt olvassuk Királyok második könyve 14. fejezetének az 5. versében, hogy megerősödött az ország az ő kezén. A Krónika második könyve 26. fejezetében érdemes otthon elolvasni az 5-től 15. verset, amely pedig még részletezi, és azt mondja, hogy ő építkezett Jeruzsálemben, és szerte az országban nagy építkezéseket valósított meg. Azt mondja, föllendítette a mezőgazdaságot, kutakatásatot. Azt mondja, hogy a védelmi felszerelést is megerősítette, még egyfajta ágyukat is ott feltaláltak, és bevehetetlenítette szinte Jeruzsálemet. Az a maximum, mikor azt mondja, hogy Egyiptomig terjedt a híre, mert olyan hatalmassá lett és megerősödött. Ilyen érdekes lehetett, hogy akkor Ámos azt mondja, hogy majd az Úr megígéri, hogy felemeli Dávidnak a leomlott sátorát. Hát ekkor nyoma nem volt annak, hogy a Dávid sátora leomlott, felemelkedőben volt. De a jövőre vonatkozóan elhangzott a profécia, hogy be fog következni még Dávid sátorának a leomlása. Szeretnék néhány sort idézni. Calvin János ugye a 16. században írt kommentárt Ámos könyvéhez, és ezt írja. Nem kétséges, hogy amikor Ámos a Dávid összedőlt sátoráról beszél, akkor azzal az ország pusztulására céloz. Az összedőlt sátor képe tehát arra a közbelsőre időre utal, amikor Dávid háza elvesztette minden addigi dicsőségét. A romok említésében benne van az, hogy nem csak ledől Dávid trónja, hanem jelentéktelenné váló sátrában semmi sem marad meg épen, nem marad uralmon Dávid családja sem. És ugye utána azt írja, hogy csak nem megsemmisült Júda, alig volt méltó arra, hogy királyságnak nevezzék, nem volt híre, dicsősége, nem volt trónus, királyi pálca sem korona. Ugye mindnyájan tudjuk, hogy mire Jézus eljött, annyira leomlott Dávid sátora, hogy csak egy Júda nevű római provincia létezett, amely felett római helytartó uralkodott. És éppen ebben az időben első fokon beteljesedett ez a profécia. Mégpedig Jézus által, Keresztelő János, majd Jézus szolgálata nyomán. És erről Jakab apostol emlékezett meg az úgynevezett apostoli zsinaton, amelyet valószínűleg időszámításunk után 49-ben tartottak. Szeretném idézni az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetéből. Tehát apostolok cselekedetei 15. fejezetéből idézem. Ugye ezen a gyűlésen a zsidók és a pogányok egymáshoz való viszonya volt a kérdés. Mert annyira megromlott a Júdában a gondolkodás, hogy ebben az időben abban látták a hithűséget, hogy a pogányoktól 100%-osan elzárkóztak. Ugye éppen ezen a zsinaton, meg előzőleg is Péter felemlítette a Cézáreában, hogy tilos zsidó embernek pogány emberhez bemenni, vele egy asztalnál étkezni. És a zsidók is eleinte senkinek nem szólták az evangéliumot, csak a saját honfitársaiknak, pogányoknak nem. Úgy olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy némelyek aztán a diaszpórából való zsidók közül Antiókiában kezdtek pogányoknak is szólni az evangéliumról, és Isten keze volt velük, és pogányok nagy sokasága tért meg. Ugye Pál is elindult a maga misszió útjaira, és itt most egy óriási kérdés volt, hogy a pogányokat minden további nélkül befogadják a hívő egyház közösségébe, vagy elvárják tőlük mindazoknak a zsidók számára valamikor adott időleges törvényeknek a betartását. És ez volt a téma. És ugye elsőként Péter állt föl, mikor azt olvassuk, nagy vetekedést támadt, és ő mondta el a maga tapasztalatát a cézáreai százados házában, utána pedig Jakab emelkedett szólásra, és a következőket mondta. Így olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetéből, a 13. verstől. Miután pedig ők elhallgattak, felelt Jakab és mondta, atyám fiai férfiak, hallgassatok meg engem. Simeon, már tudnélik Péter, elbeszélte, mi módon gondoskodott először az Isten, hogy a pogányok közül vegyen népet az ő nevének. És ezzel egyeznek a proféták mondásai, amint megvan írva. Ezek után megtérek, és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát, és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállatom azt, hogy megkeresse az emberek többi része az Urat, és a pogányok minnyájan, akik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Úr, aki mindezeket megcselekszi. Tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedetét. Tehát Jakab apostol a Szentlélektől megvilágosított értelemmel felállt, és azt mondta, hogy a profétai írások eldöntik a kérdést. Mert a proféták arról szóltak, hogy az Isten újra felállítja a Dávid leomlott sátorát, tehát újra istenfélő, hívő, igaz népet teremt, és hogy akkor megindul az Edom maradéka, és mind a ma népek közül, akik az Isten névéről neveztetnek. És a pogányoknak ez a tömeges megtérése, amikor Keresztelő János majd Krisztus igehirdetései és életpéldája és halála feltámadása után egy igazi lelki megújulás történt, és hogy erre megindult a pogányok sokasága, ez Ámos és a többi proféta ígéretének a teljesedése. Tehát, hogy így mondjam, a Sola Scriptura elvet alkalmazta a zsinaton, azt mondta, hallottuk a tapasztalatokat, először Péterét, aztán Pál és Barnabás is elmondták az ő tapasztalataikat, de azt mondja, ezeket a tapasztalatokat megerősíti Isten igéje, hogy ennek így kellett lenni, hogy amikor az Isten felállította Dávidnak a leomlott sátorát, újra van igaz hívő nép, és újra felé lett a valódi istenfélel, megindul a pogányoknak a sokasságának. Így kellett lenni. És mondott itt egy fantasztikus kijelentést, bocsánat, hogy ezt a hétköznapi vagy profán szó jött véletlenül a számra, hogy fantasztikus, inkább így mondanám ezt a csodálatos Szentlélektől ihletett kijelentést, hogy tudja az Úr minderektől fogva minden cselekedetét. Ugye ez az időszámításunk előtti 8. században hangzott el. És az Úr akkor tudta, hogy mit fog cselekedni, de nem csak, hogy amikor Jézus földi szolgálata nyomán újra lesz olyan hívő kegyesség, amilyen Dávid korában volt, és hogy megindul a pogányok megtérése, hanem a végidejére is előre mutat. Mert ha valaki otthon elolvassa ennek az Ámosi proféciának a folytatását egészen Ámos könyve végéig, félreérthetetlen, hogy ott már Krisztus visszajöveteléről szól, egészen az új földig terjedő proféciát mond. Akkor tehát az Úr mindöröktől fogva tudja azt is, amit a végidőben fog cselekedni, amit amanapon fog cselekedni. És előre megígéri, hogy felállítom a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom repedezéseit és omladékait, és utána megindul népeknek és tömegeknek a megtérése. És ez majd fogok idézni még két prófétai szakaszt, hogy nem egyedül Ámos szól erről. Nem volt véletlen, hogy bár példaképpen csak Ámos szavait idézte Jakab apostol az apostoli zsinaton, de ugyanakkor úgy mondta, hogy a proféták jövendőlései. Mert látni fogjuk, nem egyedül Ámosnál találjuk meg ezt az ígéretet, hogy amanapon, a végidején is, az Isten megint feléleszti ezt az igazi hitet, teremt ilyen igazi hívő népet, és erre megindul a megtérőknek a sokasága. De mielőtt erről szólnék, és még idézném a többi proféciát is, felvetek egy kérdést, amely felmerül az emberben. Lehet, hogy bennetek is felmerült. Tudnélik, hát Isten azt mondja, hogy ő fogja ezt cselekedni. És itt a végén is azt mondja, hogy ezt mondja az Úr, aki megcselekszi. Azt mondja, én emelem föl, én javítom ki, én állítom helyre a repedezéseit. Az ember azt kérdezi, de akkor miért hagyta leomlani, nem? Az emberben ott van ez a kérdés, hogyha Isten mindenható. Ha képes arra, hogy Dávid leomlott sátorát felállítsa, ha ő ezeket a romlásokat kijavítsa, hát akkor nem tudta volna megakadályozni, hogy egyáltalán leomoljon ez a sátor. Ugye, az emberben ott van ez. Miért engedi az Isten addig a pontig, amikor úgy látszik, mintha szinte meg is semmisült volna, mintha már vége is lenne. Erre a kérdésünkre a nagy küzdelem ad választ. Ugye a Szentírásban azt olvassuk, ugye a Jelenések könyve 12. fejezetének a 7. versére utalok, hogy lőn a mennyben nagy viaskodás. És tudjuk, hogy ez nem fizikai harcra vonatkozik, mert hiszen a Teremtő Istennel a teremtmény semmiféle fizikai harcot nem kezdeményezhet és nem folytathat. Ugye Ellen White-nak van egy találó hasonlata, azt írja, hogy Istennek sátánt elpusztítani annyi lenne, mint nekünk egy kavicsot leejteni. Tehát máshol is mondja az ige, hogy nincs hatalom, nincs erősség az Úr ellen, ilyen nem létezik, hanem ez egy erkölcsi természetű lelki küzdelem volt. Mert sátán felállított egy új filozófiát, megtámadta Istennek az erkölcsi törvényét, a szeretett törvényt, a másokért élés törvényét, és azt állította, hogy ő ennél jobbat tud. Majd ő szabadságot ígér, és az énnek az érvényesítését. És ebben a küzdelemben Isten messze menően tartózkodik attól, hogy hatalmi szóval avatkozzon bele. Azért, mert meg akarja őrizni a szabadságnak az uralmát a világ mindenségben. Nem akarja, hogy egyetlen teremtmény legyen, aki félelemből engedelmeskedik az Isten törvényének, mondván, hát Isten birtokolja az életet, ha valaki másképp tesz, másképp gondolkozik, mint Isten akarja, hát akkor annak ez a vége. Isten azt akarja, hogy a félelem árnyéka se legyen az ő értelmes teremtményeinek az Isten szolgálatában, a törvény iránti engedelmességben. Ez viszont azzal jár, hogy időt és teret kell hagyni annak, hogy sátán kifejtse a maga filozófiáját, és önmagát kárhoztassa, és önmagát leplezze le. És Isten csak akkor avatkozik bele, amikor már a sátáni törekvéseknek a kudarca egyértelmű és nyilvánvaló. De nagyon érdekes Jézusnak az a kijelentése, amit még földi életében tett, amikor azt mondta, ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat, és tudjuk, hogy ez valóságban Krisztus, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Miért mondom, hogy ez kettős profécia? Mert benne van az, hogy a démoni erők, a pokol kapui megpróbálnak majd diadalmat venni az egyházon, megpróbálják megsemmisíteni, és Istennek meg kell ezt engedni, időt és teret kell hagyni a sátánnak, hogy próbálja a maga eszmével legyőzni és megsemmisíteni. De benne volt az is, hogy nem tudnak rajta végül diadalmat venni. Hogy ami a Krisztus kősziklájára épül, az igazán hívő egyház, azt nem tudja megsemmisíteni akármit, tévtanítások sokaságát, fizikai harcot, üldözést, akármit támaszt ellene, váltogathatja, hogy hol tévtanúk, hol üldözés, de ami valóban a Krisztus kősziklájára épült, nem tudja megsemmisíteni. És így vagyunk a végidején is, hogy Isten kénytelen megengedni sátánnak, hogy leomlassa a Dávid sátorát. Annyi a repedezés, annyi az omladék, hogy az embernek a szíve fáj tőle. És néha elfogja az ember a félelem, hogy mi lesz ennek vége. De nem szabad teret adnunk ennek az érzésnek, mert lám, Isten megígéri, hogy én leszek az, aki felállatom Dávid leomlott sátorát. Tehát annak el kell menni egészen a leomlásig, amikor úgy látszik, hogy már vége van, de én fogom fölállatni, én javítom ki repedezéseit és omladékait, és a végén még egyszer azt mondja, én cselekszem azt. Szeretnék egy hasonló proféciát idézni Ezékiel könyve 34. fejezetéből is. Ezékiel könyve 34. fejezetében a hamis pásztorok elleni beszéd hangzik, és elmondja, hogy ennek nyomán milyen állapotba kerül az Isten műve a földön, milyen elcsüggesztő, kétségbejtő állapotba. Azt mondja a 6. vers, tévejgett nyájam minden hegyen, és szétszóródott az én nyájam, és nem volt, aki keresni, és aki tudakozódni utána. És nézzük meg, hogy itt is mit ígér az Úr. Azt mondja a 10. versben, hogy ő majd kiragadja juhait ezek szájából, hogy ne legyenek nekik ételül, és a 11. verset figyeljük meg, mert így szól az Úristen, én magam keresem meg nyájamat, magam tudakozódom utána, és aztán sorolja, hogy mi mindent tesz értük, és a 16. vers, az elveszettet megkeresem, az elűzöttet visszahozom, a megtöröttet kötözgetem, a beteget erősítem, a kövéret és erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik. Nem ugyanaz az ígéret, mint Ámos könyvében? Egyszer csak maga veszi kézbe a dolgokat. Ellen White erről így ír a bizonyságtevő, Isten maga veszi kezébe a dolgokat egy adott ponton. De meg kell engednie, hogy eljusson a dolog szinte addig, hogy úgy tűnik, hogy Dávid sátora leomlott. És tele van omladékokkal és repedezésekkel. És egy ilyen időszakban nagyon nagy jelentősége van, amikor az Úr, hogy így mondjam, Isten, mint egy előre engedés átár, teret ad neki, hogy megpróbálja a pokol kapuival legyőzni az ő egyházát, az igazi hívő népet megsemmisíteni, akkor nagy jelentősége van annak, hogy vannak-e, akik hűséggel kitartanak Isten mellett. Példaképpen szeretnék idézni egy kis részletet Ezékiel könyve 22. fejezetéből. Ezékiel könyve 22. fejezetében van egy egészen megrázó kijelentés. Ugye gondoljunk arra, hogy Ezékiel mikor élt a babiloni fogság idején, és tudjuk, hogy Jeremiás próféta otthon küldött, az otthon lévőkért, küzdött az otthon lévőkért, ő a foglyok között, és emlékezzünk arra, hogy Jeremiás próféta könyvében azt olvassuk, hogy nem volt szükségszerű, hogy a Jeruzsálem elpusztuljon, a salamoni templomot fölégessék a babilonok, a népet fogságba. Azt mondta, ha elfogadnak egy fenyítéket a bűneik miatt, belátják és akarnak megfordulni, akkor a babiloni fogság csak fajárom lesz. De ha nem hallgatnak, ha nincsen válasz a proféták könyörgő szavára, akkor vasjárom lesz belőle, akkor elkerülhetetlen, hogy elpusztul a város, elmennek fogságba. Tehát ebben az esetben maga Isten fájdalmasan mondja, hogy amiket én építettem, kiszaggatom, ugye olvassuk Jeremiás, amit én plántáltam, kitépem, hogy Istennek milyen fájdalmas volt ez, és miért volt ez a helyzet? Miért nem lehetett azt, hogy egy hanyatlás után megint jön egy ébredés, és megy tovább a történet? Így olvasom Ezékiel könyve 22. fejezetében, így olvasom a a 26. verstől sorolja, hogy milyen állapot volt a nép között. Papjai erőszakot tettek törvényemen, megfertésztették, ami nékem szenteltetett. Aztán a vers végén szombataimtól elrejtették szemüket. 27. elöljárói ő közepette, mint a ragadományt ragadozó farkasok. 28. prófétái hazugságot szólnak nékik, mondván így szólt az Úristen. És mi az eredmény? 29. a föld népe nyomorgatást cselekszik, ragadományt ragadó szűkölködőt és szegényt sanyargatnak. De mi volt, ami a tragédiát egészen visszafordíthatatlanná tette? A 30. vers. Kerestem közülük valakit, aki falat falazna, és állna a törésen én előmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt. De senkit sem találtam. Ugye, Jeremiás küzdelmére, Ezékiel próféta kérdése, nem volt igazi válasz. És nem lehetett most úgy megoldani, annyira leomlott a Dávid sátora, most nem lehetett úgy megoldani, hogy egy mélypont, aztán megint majd jön az ébredés. Egy tragikus pusztulásnak kellett lenni, és egészen előről kellett plántálni az egészet. De miért? Mert nem volt, aki falat falazna, és állna a törésen én előmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt. Kerestem, azt mondja, kerestem közülük valakit, aki ezt megtenné, de nem találtam. Tehát nem is tudjuk, hogy mi mit köszönhetünk, hogy például a középkorban, amikor tényleg úgy nézett ki, hogy a démoni erők diadalmaskodnak Krisztus egyházán, és egy antikrisztusi uralom bontakozott ki. Ott voltak az előreformátorok, ott volt a mártírok sokasága. Volt, aki a törésre álljon és falazzon. És nem kellett az egészet lerombolni és újra plántálni, hanem a mélypontból jött az ébredés, és jött a megújulás. És a végidején is ez az óriási kérdés. Amikor olyan szinte az Isten műve, mint a leomlott sátor, de mindenütt omladékok és repedezések, vannak-e, akik az Istennel együttműködnek, a törésre állnak, a repedezéseket javítják, falat falaznak, mert akkor nem kell az Istennek újat kezdeni. Akkor egy mélypont után jöhet az ébredés és a megújulás. És akkor jön az a pont, amikor Isten maga lép közbe, és ő fogja ezt a munkát kézbe venni, éppen csak megtartani tudják a fundamentumokat, de Istennek kell személyesen közbelépni, hogy felemelje a leomlott sátort, kijavítsa a repedezéseket. És ez, én úgy gondolom, hogy ez az Ámos ígéret, ez hihetetlenül értékes, hogy az Úr maga veszi kézbe a dolgokat. És az az ígéret, hogy mikor megtörténik, amikor újra az az igazi, mély istenfélelem élet föl, akkor tömegek indulnak meg, akkor népek indulnak meg, úgy, mint történt ez Jézus eljövetele után, Jézus földi szolgálata után, amikor az őskeresztény kegyesség felé lett, amikor csodálatos volt az ő közösségi és egyéni életük, akkor özölleni kezdtek a pogányok közül a megtérők közé. És ugyanez fog megtörténni a végidején. És szeretnék még mutatni két proféciát, vagy hármat is, egészen röviden, csak szinte kommentár nélkül olvasom, mert ugyanazt mondják, ahol ugyanezt ígéri az írás. És ne felejtsük el, amit Jakab apostol mond, hogy tudja az Úr mindöröktől fogva minden cselekedetét. Olvasom Ézsaiás könyve második fejezetéből. Ézsaiás könyve második fejezetében így olvasom a második verstől. Lészen az utolsó napokban. Erősen fog állni az Úr házának a hegye, a hegyek felett, és magasabb lesz a halmoknál, és özölleni fog hozzá minden nép. És eljön sok nép, mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jön ki, és Jeruzsálemből az Úr beszéde. Testvéreim, halljátok, mit mond? Amikor erősen fog állni az Úr házának hegye, amikor fölött áll a hegyeknek, amikor olyan lesz, mint a hegyen épített város, a maga tisztaságában, ami Istenhez való hűségében, azt mondja, sok nép jön, egymást biztatják, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, mert a tanítás Sionból jön ki, és Jeruzsálemből az Úr beszéde. És Ézsaiás könyve 60. fejezetéből is olvasok még egy kis részletet. A 60. fejezetben így olvassuk, kelj fel, világosodjál. A héber szöveg inkább így fordítható, add ki világosságodat, mert eljött világításod ideje, és az Úr dicsősége rajtad feltámad. Mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Emeld fel körös körül szemeidet, lásd meg, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, leányaid ölben hordoztatnak el. És a 22. vers ugyanitt, a legkisebb ezerre nő, a legkevesebb hatalmas népé. Én az Úr idején hamar megteszem azt. Testvére, micsoda különös profécia ez is. Ha az Úr dicsősége feltámad az ő népén, ha az Isten dicsőséges jelleme látszik rajtuk, ha újra föléled az eredeti, tiszta kegyesség, ami volt Dávid korában, ami volt az ős keresztény egyházban, akkor azt mondja, népek jönnek világosságodhoz, királyok a néked feltámad fényességhez. Nézd meg, mindjárt egybegyűlnek, hozzád jönnek maguktól, egymást bíztatják. És végén az Úr azt mondja, a legkisebb ezerre nő és a legkevesebb hatalmas népé. Ugye ez a késő eső idején teljesedik be. És azt mondja, én az Úr, megint az vagy, ezt Isten személyesen fogja cselekedni. Ugyanúgy, mint ahogy hogy a többi ígéret is mondja. Tehát azt hiszem, hogy ezek rendkívül értékes ígéretek, és egy pillanatig sem szabad őket a szemük elől tévesztenünk. Ezzel az Ézsaiás könyve 60. fejezetéből idézett ígével kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy az ifjúsági konferencián beszéltem erről, meg néha másút is, és megkérdeztem a testvéreket, hogy bekövetkezette már, hogy sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. Mindenki sűrűn bólogatott, hát annyira benne vagyunk a végidőben, hát persze. Én meg azt mondtam, hogy nem. Mert erkölcsileg már sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de vallásilag még nem. Vallásilag az akkor lesz, amikor beteljesedik az, amit Jelenések könyve 18. fejezete mond, hogy a föld valamennyi népe megrészegedett Babilon borától, és a föld minden királya paráználkodott Babilonnal. Ez még nincs itt. Vallásilag az éjszaka, a sötétség még ezután fog beállni. És addig kell kitartani. Addig kell kitartani az igazi, valódi, igei istenfélelemnek a követésében, mert akkor be fog teljesedni, hogy az Úr maga veszi kézbe a dolgokat. De nagyon fontos, hogy addig is vannak, akik a törésen állnak, és falaznak, és a repedéseket javítják, hogy az Úr tudjon mit feléleszteni, hogy a fundamentumok megmaradjanak, és akkor a Jóisten maga veszi a kézbe a dolgokat, és akkor lesz az a csodálatos evangelizáció. Ne felejtsük el, milyen volt az Ámosi proféciának az első beteljesedése, amire Jakab apostol a Szentlélek ihletésére rámutatott, arra, hogy tömegesen tértek meg a pogányok az egész római birodalom területén, mert a mag, azok ott valóban az igazi Isten félelem. Valóban a Krisztus jelenléte volt, és az Isten dicsősége, az Isten jellem dicsősége látszott meg rajtuk. És a végidején, a manapon a beteljesedés, az Ámosi és a többi profécia beteljesedése nem kisebb, hanem nagyobb mértékű lesz, mint ahogyan a késői eső meghaladja a korai esőnek az áldását. Szívemből kívánom, hogy ezek az ígéretek átmelegítsék a szívünket, és adjanak erőt a hűséghez, és ne engedjenek elcsüggedni a leomlott sátor, a repedezések és az omladékok láttán, mert tudjuk, hogy az Isten ígérete még soha nem hiúsult meg, és mindenöktől fogva tudja az Úr előre minden cselekedetét, és amit kijelentett, azt be is fogja teljesíteni. Ahogy olvastuk, én az Úr idején hamar megteszem azt. Amen.
Isten tiszteletünket befejezzük, és énekeljük együttesen a 306-os éneknek az első, harmadik és negyedik versét. Tehát a 306-os ének első, harmadik és negyedik versét énekeljük el. lehetőség szerint hajtsunk térdet az Úr előtt az imához.
Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és annyira hálásak vagyunk neked azért, amikor az írásban felfedezzük ezeket az értékes ígéreteket. És Úrunk, ahogy valamikor Jakab apostol a Szentlélektől megvilágosította, megértette, hogy az ő napjaikban ez a profécia teljesedett. Add, hogy mi is megértsük, hogy ez a profécia a manapon hasonlóképpen teljesedik. És add, hogy megértsük, és ne lázadjunk az ellen, hogy a nagy küzdelemben ez a törvényszerűség, hogy sátánnak időt és teret kell adni. Urunk, hisszük, hogy neked a legnagyobb fájdalom és a legnagyobb lelki teher, amikor leomolva látod Dávid sátorát, tele repedezésekkel és omladékokkal. És helyén van az, ha minket is az Isten háza iránti féltő szeretet emészt, de add, hogy ne legyen ez reménység nélkül, hiszen ott van a te ígéreted, hogy te a maga idején hamar meg fogod tenni, és megindul újra a népeknek a sokassága, amikor a te dicsőséget feltámad a te népeden, amikor az ős keresztény korhoz és az a dávidi korhoz hasonló mély Isten félelem és valódi Isten szolgálat lesz a te egyházadban. Urunk, add, hogy így legyen, és add, hogy ennek részesei lehessünk, és kitartsunk akkor is, amikor még sötétség van, amikor még fárasztó és fájdalmas az omladékokat és a repedezéseket látni, és azokat javítgatni. Hisszük, Urunk, hogy meghallgatod imádságunkat. Kérünk, tarts meg te irántad, igéd és ígéreteid iránt való, mind halálig való hűségben. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj a te kegyelmeddel és jóságoddal mindannyiunkkal. Amen.
Most pedig a 255-ös éneket énekeljük el végig, tehát a 255.